Rádió Manna.
Minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig Happy Andrével és Hudák Anitával.
9 perccel 9 óra után jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánunk. Reméljük az időjárás mindenkinek elnyerte tetszését, és reméljük, hogy azzal a bizonyos riogatott köddel kevesen találkoztak.
Most azt kérdezed, hogy ki találkozott a köddel?
Igen, jelentkezzel.
Na mondom a neveket, nem? 12 fok várható délután többnyire napos idővel, elvileg csapadéktól nem kell tartanunk. Némi szitálás a ködösebb területeken még előfordulhat.
Jó, és ahogy ígértük, igen izgalmas óra elé nézzünk, hiszen vendégünk a stúdióban, igen a gyermünkre, Ungvári Krisztián történész, egyetemi oktató, az MTA doktora. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
És hát beszélgetésünk apropója ugyebár az a kitörésnapja.hu, vagyis egy új honlap, amelyet indított. Na, de hát annak kapcsán azt gondolom, hogy rájöttek hallgatóink, hogy itt aztán mindenről is lehet szó, hogy azt manapság divatosan és pestiesen lehet megfogalmazni. Kezdjük talán azzal, kedves Krisztián, hogy a kitörés napja kapcsán engem, ami leginkább foglalkoztat, és ezt már a zeneszám alatt megpendítettem, hogy hogyan lehetséges az, hogy ezt még a mai napig fehér, vagy ha nem is fehér, de szürke, ködös foltként kezeljük hazánk történelméből. Hát holott nem volt olyan régen.
Igen, ez egy jó kérdés. Az talán a magyarázat rám, hogy amikor a médiában valaki egy témát szeretne eladni, akkor nyilván valamilyen hatásvadász szöveget kell kitalálni hozzá, és ha azt mondjuk, hogy eddig meg se lehetett emlékezni róla, tiltották, fehér folt, nem lehetett tudni róla semmit, akkor ez egyrészt figyelmet generál. Másrészt a méltányosság érdekében meg kell jegyeznem, hogy nyilván csak ugyan nem tudunk mindent erről az egész ügyről, hogyha az a kérdés, hogy abból a 43.900 emberből mi történt 42.836-tal, akkor azt nem tudjuk, mert hogy ilyen szintre lemenve a tudásunk hiányos. De a Mohácsi csata esetében is ez ugyanígy fennáll. Itt igazából az az érdekes, hogy miért van az, hogy ez egy ilyen háborús topikká vált. Tehát a második világháborúnak elvileg 76 éve vége van, de úgy tűnik, hogyha az ember megnézi ezt a kitörésügyet, mintha ez most is folyna. Tehát folyamatosan felvonulnak a csapatok, nehéz tüzérség lövi egymást, és mindenféle szitkok repkednek, ami azért valahol nekem fáj, mert minden háború végén ott marad több százezer vagy több millió özvegy és árva. És ott maradnak ezek az emberek, mint halottak, hullák, nagyrészt eltemetetlenül. Az, hogy az ő ügyük és az ő szenvedésük az ilyen aktuálpolitikai sárdobálódzás tárgya lesz, ez méltatlan. Tehát ahhoz a fájdalomhoz és ahhoz az értelmetlen pusztításhoz képest, aztán pedig különösen az. Most a kitörés az egy ilyen új jelenség ilyen szempontból, ezt említette is, és csak megerősíteni tudom, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt az emlékezetpolitikai viták ugyan szintén hevesek voltak, de nem erről szóltak, mert ez nem érdekelt senkit, és ez igazából olyan 10-12 éve kezdett el működni, és az az érdekes, hogy néha a múlt úgy tűnik, mintha élőbb volna, mint a jelen. Tehát ez a kitörés, ez már rég elmúlt. Ehhez képest, mint hogyha konkrétan most zajlana. Annyit foglalkozunk vele, én ennek örülök, annyiból, de csak annyiból, hogy a kutatásom tárgyáról van szó. És nyilván az jó érzés, hogy a kutatásom tárgya az közfigyelmet kap. Annak nem örülök, amilyen kísérő jelenségei vannak ennek a csatazajnak, sőt magának a csatazajnak se örülök igazán. De még egy gondolat csak, hogy 15 évvel ezelőtt viszont mondjuk a Turul-szobor volt az, ami kapcsán ugyanezek az indulatok feszültek. És most ez a kitörés igazából a Turul-botránynak egy meghosszabbított karjává, vagy egy proxy csataterévé vált.
Most azért, hogy ne kelljen mindenkinek wikipédiázni, dióhéjban foglaljuk össze, jó, hogy mi ez a kitörés napja, hogy miről van szó.
Igen, ez nagyon fontos, mert attól, hogy én állandóan ezzel kelek fekszem, ezt nem kell mindenkinek tudnia. A kitörés napja, ugye, tehát maga a kitörés, mint hadművelet, Budapest ostromának lezáró fejezete, 1945. február 11-én este 8-kor kezdődött. Hitler tiltó parancsa ellenére a budapesti német-magyar védősereg főparancsnoka, Pfeffer Wildenbruch, miután már csak ugyan élelmiszerét felhasználta, utolsó cső a csőre volt töltve, utasítást adott arra, hogy a német-magyar védősereg törjön ki. Ez a kitörés úgy festett, hogy elvileg 43.900 ember indult, ennek egy jelentős része már sebesült volt, ebből a 43.900-ból 700 körüli azoknak a száma, akik általában sebesülten elérték a saját vonalakat, ez 1,5%. Körülbelül 20.000 ember az, aki meghal, és ebből a 20.000 emberből 800-nak ismerjük a eltemetési helyét, a többinek még az eltemetési helyét sem. Tehát a kitörés, mint katasztrófa, mint katonai katasztrófa, ez nagyjából a Mohácsi csatához hasonlítható az áldozatok számát illetően. Az értelmét illetően nem, mert a Mohácsi csatának volt egy értelme, tehát volt egy kihívás, el kellett oda menni. A Mohácsi csata nagyon nagy irodalma van, történtett volna bizonyos szempontból azért másképp is. A kitörésnél a matematikai esélye annak, hogy az alapművelet sikeres legyen, az kezdettől fogva nulla volt. Tehát, hogy nem nagyon lehet elképzelni egy olyan forgatókönyvet, ami azt eredményezte volna, hogy nem 700, hanem 7000 ember jut át. Ez tehát maga a kitörés, mint hadművelet.
És mi volt ennek a célja? Mit akartak ezzel elérni?
Nyilván a célja az az volt, hogy ne essenek ezek az emberek hadifogságba, és egy totális háborúban, már pedig a keleti fronton a II. Világháború egy totális háború volt, ugye mindkét fél azt mondta, Sztálin is, meg Hitler is a saját katonáinak, hogy már pedig itt az utolsó töltőnyig kell harcolni, és a fogságba esés az rosszabb, mint a halál. Na most ebben volt egyébként szintén egy racionális mag, mert a fogságba esés sehol se volt egy életbiztosítás, fogalmazzunk így. Tehát mind a szovjet, mind a német hadsereg elkövetett egy rakás háborús bűnt. A szovjet hadsereg esetében ezek leginkább delegálva voltak alsóbb szintekre, értve ez alatt azt, hogy a fogságbeesés egyszerűen lepuffantották, különösen a sebesülteket, de ilyet minden hadsereg elkövetett egyébként. A németeknél ráadásul ott elsősorban a II. Világháború első részében tömegesen halálra élheztettek hadifoglyokat, tehát összesen majdnem 3 millió szovjet hadifogoly halt meg német hadifogolytáborokban. Ez a dolognak úgymond az árnyéka, ami rávetül, és ha ezt kellő mennyiségbe súlykolták a katonák agyába, hogy neked nem szabad megadnod magad, akkor a tömegpszichózis, a csordaszellem és a német hadseregben egyébként az utolsó pillanatig működő nagyon szigorú katonai fegyelem az azt eredményezte, hogy a legőrültebb dolgot is végrehajtják. És még egy adalék ez, hogy a német Wehrmachtban és az SS-ben a II. Világháború alatt 50.000 halálos ítéletet hoztak saját katonák ellen. 50.000-et. Ebből 35.000-et végre is hajtottak. A Magyar Honvédségben ez százalékosan is sokkal kisebb szám volt. Magyarán egy német katona, én kiszámoltam, hogy általában minden 200. német katona kapott valamilyen hadbírói ítéletet. Magyarán, hogyha nem viselkedett rendszerkonform módon, nem hajtotta végre a parancsot, akkor nagyon nagy esélye volt arra, hogy abból nagyon nagy baj lesz. És ez másképp volt a magyarok esetében, és ez is érdekes a kitörés kapcsán, hogy a kitörés alapvetően a német hadseregnek egy akciója, mert magyar honvédek többen vesznek részt az elhárításába a szovjet oldalon, mint a németek oldalán. Mégis nem Németországban foglalkoznak ezzel az ügyel, hanem Magyarországon, mint hogyha úgymond a miénk volna. Megint van egy kis igazság, mert annyiban mégis a miénk, már idézze be ezt a miénket, hogy a német katonáknak egy nagyon nagy része kényszersorozott magyar. Ugyanis az SS-be ezeket az embereket a magyar állam eladta. Úgy, hogy ők nem akartak oda menni. Eszük ágába se volt, mert aki akart, az már 41-be tudott jelentkezni, de itt a többséget 44-be kényszersorozták. És ezért egyébként, aki túlélte ezt az őrületet, aztán 45 után még egyszer megbüntették, mondván, hogy miért mentél az SS-be, és hiába mondta az illető, hogy hát a magyar csendőr kísért oda. Ez nem érdekelte aztán a kommunista diktatúrát, és ezeket az embereket, ha túlélték az egészet, akkor még 3 év kényszer munkatáborba zárták. A magyar állam.
Jó, azt gondolom, hogy folytassuk innen szerintem, hiszen az is kellően sokkoló. 9:18 van, Manna FM is benne a reggeli Manna, vendégünk pedig Ungvári Krisztián, történész, egyetemi oktató, az MTA doktora. 9:22 van, vendégünk pedig továbbra is Ungvári Krisztián, történész, egyetemi oktató, az MTA doktora. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt.
Jó reggelt.
Kitörésnapja.hu, erre fogunk rátérni, a dolog igazi aktualitását, ez adja beszélgetésünknek. Na, de előtte akkor itt, hogy bár egyébként teszem azt gondolom itt a bevezető okán is, hogy ugye mondják okos emberek, hogy a történelem egyetlen tanulságot, soha nem tanulunk belőle semmit, de hogyha újra előveszünk történeteket és eseményeket, akkor talán mégiscsak tanulhatunk belőle. És hogy talán az, hogy ezt most ismételten terítéken van a kitörés nap, és akár ilyen érzelmi intenzitással, talán lehet, hogy azért a mögöttünk jövő generációk valamilyen szinten majd hálásak lesznek, hogy azok megpróbálják értelmezni ezeket a dolgokat. Na, de a lényeg, hogy itt inkább arról meséljen nekünk, az lenne a tiszteletes kérésem, hogy mi zajlott a várban a kitörés előtt? Hogy kell ezt elképzelni?
A vár ugye olyan, mint egy ilyen nagy mentáli sajt, tele van az a várhegy, ugyanis lyukakkal, járatokkal, abban a márgában nagyon jól lehetett pincéket vágni, meg voltak természetes barlangok is, és ezekből egy teljes járatrendszer alakult ki, és csak ezért lehetett igazából ezt az ostromot túlélni, mert hogy a lakosság, meg a katonasság nagy része ezekbe a járatokba vonult vissza. Ugyanis a várat a szovjet tüzérség folyamatosan lőtte és bombázta, tehát itt csak a Budapest ostroma során 400 vagonnyi tüzérségi lőszert lőtt ki a szovjet hadsereg. Ez iszonyatos mennyiség. 400 vagonnyi, és ebben a legnagyobb kaliberek is benne voltak, tehát 21 centis nehéz tüzérségi gránátok. Na most a vár úgy nézett akkor tehát ki, hogy az utcák alig voltak járhatóak, összeomlott házak, harckocsi, meg kocsironcsok, lódögök hevertek mindenütt, és ha meleg lett volna, akkor feltétlenül itt kitört volna a Pest is. Víz szerencsére valamennyire volt, de ez is a pincékbe, különböző kis ciszternákba, meg kutakba volt víz, és hát járni az egyes helyszínek között csak éjjel lehetett. Úgyhogy nagyjából így nézett ki a vár.
Hányan voltak most ekkor a várban?
Hát, hogyha...
Főleg a civilekre gondolok egyébként, mert az igazán meg...
Ez egy 100 000-es nagyságrend, mert hogy sokan azt gondolták az ostrom elején, hogy jobb, hogyha a belső kerületekbe mennek, tehát még menekültek is voltak. Úgyhogy a teljes polgári lakosság, mert hogy nem evakuáltak senkit se Budapestről.
Akkor erre nem is tudtak felkészülni. Volt elegendő élelmük?
Felkészülni erre a dologra a legkevesebben tudtak. Tehát itt a lakosság nagy része szabályszerűen éhezett, és a németeknek nem nagyon volt egyébként ellátása. Az ellátmányt részben repülőgépekkel dobták le, és ugyan halálbüntetés volt arra, hogyha valaki kifoszt egy ilyen ledobó tartályt, amiben liszt vagy szalonna vagy bármi van. De az rendszeres volt, hogy aki először odaérte, az akkor kirámolta, és nem törődött azzal, hogy ez most igazából életveszélyes, sőt, konkrétan magyar és német katonák között is tűzpárbaj volt, mondjuk ugye leesett a tartály megkaparintásáért, és senki se adta le az előre kijelölt helyen, hogy ezt szabályszerűen szét lehessen osztani. És hát a döglött lovakat ették, tehát ez az egyetlen egy olyan véletlen, ami az ostromlottak segítségére játszott, hogy a háború végén már nem csak a magyar, hanem a német hadsereg nagy része is egyre inkább géptelenedett. Ezt az rossz szót azért használom, mert ugye kevés volt az üzemanyag, és egyre több lovat kellett csak a sorba állítani. Úgyhogy a háború végén már egy német gyalogezrednek több lova volt, mint egy első világháborús lovas osztálynak. És ezek a lovak beszorultak Budapestre, eleve a németek két komplett lovas hadosztálya voltak itt. A lovakat nem lehetett ellátni, mert nem volt lótáp, és egyébként is egy ló sokkal sérülékenyebb, mint egy ember, mert kevésbé tud elbújni egy kis lyukba. Tehát ezek a lovak egész egyszerűen itt elpusztultak a nyílt utcákon. És az ő húsukat lehetett megenni, annál is inkább, mert hogy mi a nulla fok alatti hőmérsékletek voltak, egy lót ettem, ha 3 napig kint feküdt, attól még nem romlott meg.
Döbbenetes.
És ugyanez volt a helyzet az ország többi részén is ebben az időben, vagy ez csak itt a fővárosra volt jellemző?
Ez a pokol, ez alapvetően csak Budapestre volt jellemző, illetve kisebb mértékben Székesfehérvár környékére, de az azért egy másik eset. Székesfehérvárt 3-szor foglalták oda-vissza, ez azért egy elég nagy dráma, ami ott történt, de az a budapesti szintű pusztítás, ez azért sehol másutt nem volt.
December 25-én indult az ostrom, ugye?
Hát ez a definíció kérdése, mert hogy a Szovjet hadművelet az október 28-án indul, ez november 3-án éri el a mai közigazgatási határt. Uh-huh. Az akkori közigazgatási határt a pesti oldalon azt december 31-én.
Az hol volt az akkori közigazgatási határ?
Ugye az elővárosok nem tartoztak ebbe bele, tehát például a Soroksár uh-huh. nem, meg Rákosszent Mihály nem. Jól emlékszem, valahol Rákosszent Mihály és környékén volt egyébként, tehát Rákosszent Mihály nyugati szélén, ahol az akkori közigazgatási határ húzott, de nem emlékszem erre pontosan. Ha azt vesszük, a budai oldalon hamarabb érték el a közigazgatási határt, mert az december 24-e volt, ugyanis a várost először csak a pesti oldalon ostromolták, először csak az alján, a déli szakaszon, aztán félkörbe bekerítették, majd áttörték a frontot a Dunántúlon, és a budai oldalt is lekerítették, és ez akkor december 24-e, amikor ez a bekerítés eléri Budát, és 26-ától válik úgymond teljessé, mert akkor Esztergomnál is a szovjet csapatok elérik a Dunát, és nem lehetett már csak repülőgépen távozni a városból. 52 nap az, ami teljes bekerítésben zajlik.
Jó. Innen folytatjuk vendégünk, Ungvári Krisztián, témánk pedig a kitörés napja. 2 perc múlva lesz 9:30 reggeli manna. És 8 perccel 9:30 után rendhagyó történelem óra, hiszen vendégünk Ungvári Krisztián történész. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Témánk pedig továbbra is a kitörés napja. Engem az igazán érdekelne, hogy itt szó volt arra, hogy nem evakuálták a fővárost. Mikor lett volna nagyjából az utolsó lehetőség arra, hogy itt bárki is elhagyja a fővárost? Vagy ez a gyűrű ez folyamatosan zárult, és azért mindig maradtak olyan folyosók, ahol el lehetett volna menni?
Hát a legutolsó lehetőség ugye az a repülőgépes evakuálás lett volna. Megjegyzem, Sztálingrádból is elég sok embert repülővel kiszállítottak, alapvetően sebesülteket. Budapestről az utolsó gép az valamikor január második felébe szállhatott fel, vagy legkésőbb január 10-15, de az is már csak a vérmezőről, és azok ilyen kis futárgépek voltak. A lakosság evakuálását tervszerűen csak karácsony előtt lehetett volna végrehajtani, de ez az egész kérdés azért igazából értelmetlen, mert hova menjenek azok az emberek, akiknek a teljes vagyona és lakása itt van, illetve előbb-utóbb a szovjet hadsereg utolérte volna őket, vagy ha nem a szovjet, akkor az amerikai. Az evakuálásnak akkor lett volna értelme, hogyha azt mondjuk, hogy ez a háború még megnyerhető. De nem volt megnyerhető. Más kérdés, hogy a túlélési esélyek lehet, hogy egy dunántúli kisfaluban nagyobbak lettek volna, de ez megint egy olyan hipotézis, mert mit eszik az a szerencsétlen, akinek a készletei viszont itt Pesten vannak. Nem tudunk ezekre választ adni, és ahogy a háború megnyerhetetlen, úgy ez a Budapest ostroma is német szempontból megnyerhetetlen volt.
Melyek a leghitelesebb források a kitörés napja tekintetében?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a történelem alap problémáját birizgálja, hogy mi az, ami történelmi tény. Ugye az nem történelmi tény föltétlenül, amit leírnak egy korabeli dokumentumban, mert az egy interpretáció, az, aki leírja, az valami miatt fogja úgy leírni. Például meg akar felelni a feletteseinek, pénzt kap érte, fél, számtalan motivuma lehet. Én ezt az egész ügyet rég elengedtem. És azt mondom, engem nem az érdekel, hogy pontosan mi történt ott, hanem inkább az érdekel, hogy hogyan élték át azok, akik ott voltak. Ez nem egészen ugyanaz, de legalább annyira fontos, és van egy mindennapi haszna. Tehát most mondok egy példát, hogy nekem hol segít az, hogy én ezzel foglalkozom. Hogyha mondjuk nem tudtam befűteni a hétvégi házat, és csak 16 vagy 15 fok van este, és ez egy kicsit kényelemetlennek érzem, akkor, hogy arra gondolok, hogy azok a katonák, akik itt 3 napot töltöttek el fagyban, hóban, kint az erdőn aludva, akkor ahhoz képest az én problémám az mekkora, akkor az mindjárt könnyebbé teszi a helyzetet, és valamivel jobb kedély állapotba is hoz. És ezt másnak is javaslom, hogy amikor siránkozunk azon, hogy ez rossz, az rossz, amaz rossz, nem kaptam bélszint, meg hasonlók, akkor bele lehet gondolni abba, hogy 76 évvel ezelőtt sokkal, de sokkal rosszabb ügyekben is sokkal kevesebbnek sokkal jobban tudtunk örülni. Tehát van...
Ez nagyon érdekes, ami most itt elhangzik, mert nekem éppen kedves barátom a pandémia okán állapította ezt meg, hogy sajnálatos módon, ami az elmúlt évtizedekben most kell rádöbbennünk, hogy nekünk nagyon jó dolgunk volt, nagyon jól éltünk. De hogy bizony, ami apáink, anyáink, nagyapáink, nagyanyáink, élete messze nem volt ennyire rózsás. Úgyhogy tulajdonképpen bármennyire is furcsa ezt most kimondani, de a 2021-es állapotnak még mindig örülhetünk valamelyest.
Oké, de amit te is mondasz, de minden csak viszonyítás kérdése.
Persze, persze.
Tehát akkoriban, ahogy éltek a mi szüleink, az meg még ahhoz képest jobb volt, ahogy a nagyszüleink éltek. Tehát mindig lesz rosszabb, mindig lesz jobb, mert van mihez viszonyítani.
Persze, csak visszacsatolva Krisztián Víkendház elméletére, igen, ahol csak 16 fok van. Jó,
de most mesélj nekünk egy kicsit a honlapról, amit létrehoztál a kitörés napja
kapcsán. Itt miről van szó?
Hát ugye a kitörés egy emlékezetpolitikai csatatér, és nagyon sokszor ezeket a csatákat abban a jótékony állapotban vívják az érintettek, hogy fogalmuk sincs, hogy igazából miről beszélnek. És én ebben szerettem volna segíteni, annál is inkább, mert azt látom, hogy a téma sok embert érdekel, és ezen embereknek egy nagyon nagy része, messze túlnyomó többsége egyébként nem rossz indulatú, nem szélsőséges, nem neonáci, nem kommunista, hanem egész egyszerűen érdeklődő ember. És akik ezeken a kitörés túrákon részt vesznek, ez rájuk is áll, megjegyzem, az egyik honlapon fenn vannak a nevek is, tehát meg lehet nézni, meg vannak túrabeszámolók. És én alapvetően nekik szerettem volna egy segédletet adni arról, hogy ha már itt megemlékezünk, akkor mi is ennek a megemlékezésnek a tárgya? Hogy élték át ezek a német katonák azt, amire mi itten most emlékezni próbálunk? És mennyiben van értelme annak, hogy a dicsőség a hősöknek kifejezéssel beszéljünk erről? Mert hogy szerintem ez nem szerencsés. Az végképp nem szerencsés, hogy mondjuk a korabeli náci propaganda szólamait 2021-ben megismételjük, és azt mondjuk, hogy már pedig ez egy hősies aktus volt, mert hogy lehetett választani a lemészárlás és a becsületes halál között. Szó sincs erről. Ez egész egyszerűen nem igaz. És amit mondtam a beszélgetés legelején, hogy itt azért vannak özvegyek és árvák, vannak gyerekek, akik az apjukat soha nem láthatták. Erre azért gondolni kéne, hogy az ő fájdalmuk is megjelenjen ebbe az emlékezésbe, és ne mi próbáljunk csak világnézeti összecsapásokat megvívni elégedetten egy karosszékből, hanem gondoljunk rájuk is. Ez egy fontos szempont volt, és a honlapot ezért is hoztam létre, mert személyes történetek vannak, részben családtörténetek. Megjegyzem, ezek mind a mai napig íródnak. Tehát én most is hetente kapok e-maileket Németországból, hozzátartozóktól, fényképekkel, utolsó levéllel, és mindenféle ilyen dokumentummal.
És miről szólnak azok a levelek egyébként, Krisztián?
Az utolsó levelek azok általában viszonylag banális dolgokról szólnak, és pici, egészen pici mozzanatok már a cenzúra miatt is azok, amiket fel kell nagyítanom ahhoz, hogy értelmezhető legyen, hogy mi is történik valójában. A legelképesztőbb egyébként az a levélsorozat, amit több mint 40 évvel később kézbesít a posta, mert hogy egy német katona elkezd leveleket írni, búcsú leveleket az ostrom alatt, ezeket már nem tudja elküldeni, hanem rábízza egy bizonyos doktor elődre, akinek a házának a pincébe lakik, és azt kéri, hogy ezt csak 45 nyara után küldje el. A leveleket 1980-as években küldik aztán el, úgyhogy valaki leadja a budapesti német követségen, és a legelképesztőbb, hogy maga a feladó az, aki megkapja.
Oh.
Ugyanis ez a német katona túléli az ostromot, túléli a hadifogságot, egyébként egy hónapot bujkál a budai hegyekbe. Egy hónapot, egy barátjával. És aztán saját maga megkapja a saját leveleit. Ez illető egyébként nemrég halt meg, tehát egy tizenvalány évvel ezelőtt hunyt el. Én beszéltem mind a két fiával kapcsolatban voltam a szülőházában, és ezek a levelek, na ezek igazán izgalmasak. Tehát, hogy mit gondolhat egy katona egy olyan helyzetben, ami tök reménytelen, és le is írja a levelekbe egymás után, hogy ki az, aki már meghalt az egységéből, és próbálja vigasztalni a feleségét, hogy de hogyha végletlenül mégse jönnék haza, akkor az élet menjen tovább. Majd aztán van egy levél, azt már a családtól kapta meg, amit a hadifogságból ír, amiben arról azt kéri, hogy például szerezzenek neki könyvet a méhészetről, mert hogy hogyan mit csináljanak az istrángokkal, és hogy milyen fákat ültessenek. Tehát olyan elképesztő életkedv van benne, hogy az hihetetlen. És ennek az embernek egyébként az egész élettörténete is érdekes, mert ő egyszer szólt, ebbe a dologba nem kényszerítették bele, eszátag is volt, tehát alapvetően a náci politikával egy bizonyos pontig azonosult. Uh-huh. És az az érdekes, hogy viszont magának a 45-ben ennek már semmi nyoma. Uh-huh. Tehát korábban ugyanúgy, ahogy a kommunizmusban is nagyon sokan beléptek a pártba, meg kimentek május 1-én, uh-huh. de ennek a mélysége, az ideológiai mélysége nem volt túl nagy. Én ennél a bizonyos Koch úrnál is ezt látom, hogy őt a nácizmus úgy valójában nem érintette túl mélyen meg, és nem volna szabad túlértékelni azt, hogy van róla mondjuk egy fotó a nürnbergi pártnapokon, amikor ott áll eszáruhában, mert nem ez volt az igazi élete. Ez is annak része. Nem kívánnám eltagadni.
Jó. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy befáradtál hozzánk, és bízunk benne, hogy bár nem lehet belőle tanulni, de azért mégiscsak próbálunk tanulni a történelmünkből. Vendégünk volt Ungvári Krisztián történész.
Nagyon köszönjük.
Manna FM is benne a reggeli Manna, 9 óra 47 perc van. 6 perc múlva lesz 10 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok. Szikrázó napsütés itt a Zuglói stúdió ablakon beszűrődve, ezt érzékeljük, ködnek nyoma nincsen, a lég is melegszik, délutánra ígérnek álmosító.
12 fokot.
Igen, utakon egész nagyon csendes volt a reggelünk, azt kell mondjam.
Ja, mert még nem voltam itt, hello.
Már nem úgy értem közlekedés tekintetében. Figyelj, azóta minden egyes alkalommal eszembe jut, drága Petra, hányszor a 25-ös buszt meglátom, az M3-as bevezetőjön.
Én is magam. Szégyellem magam.
Jó, előfordul a hiba. Na,
annyi, hogy vízvezetéket javítanak a 11-esen Szentendre bevezető szakaszán a 17-es kilométernél Budapest irányába egy sávon autózhatnak, Leányfalu felé két sáv járható. A te utad az békés volt egyébként ma reggel?
Igen. Aha. Igen, de nyugiba volt.
Most már meghúzza magát.
Trekmentesen.
Igen, most egy kicsit csöndben vagyok egy ideig.
Jó. Elpukkant a nagyobb patron, jó van. Na, mit hozol a délelőttbe, drága?
A kutatómentőszolgálattal fogok majd beszélgetni, Balázs Lászlóval, a Pest megyei kutatómentők vezetőjével.
Ugye, tegnap mi is beszéltünk
vele. Igen. Igen. Szeretnék én is beszélni velük, legfőképpen azért, hogy az emberek, akik állattulajdonosok, egyrészt vásárolják meg azt a matricát, amivel segíteni tudnak, tehát ez tulajdonképpen adomány, és nekik is hasznos tud lenni. Másrészt pedig, hogy tisztában legyünk vele, mennyire hasznos az, hogyha ők vannak, és miért hasznos az, hogy vannak, és hogy tulajdonképpen tőlünk is függ.
Bizony.
Az, hogy ők egyáltalán működni tudnak.
Úgyhogy 1%.
Egyébként az 1% kapcsán tényleg csak az, hogy gyakorlatilag az 1%-ot bárkinek. Csak ne maradjon
ne
ott.
Ne hagyjuk meg benne. Hát gyerekek, pont ezt mondtam tegnap, most nézek közben Bencére is, ő lesz mai szánt segít, hogy 4 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt volt, amikor az 5 évvel ezelőtti adat, tehát ezt azért most már szorozzuk fel, 8 milliárd forint maradt bent a költségvetésben, nem lenyilatkozott adó 1%-okban.
Ami életet lehet költeni.
Igen, mert arra csak legyintünk, hogy ez kit érdekel 1%, ez nem pénz, de pénz.
Arra érdemes, arra érdemes odafigyelni, hogy vannak jó helyek, meg vannak jobb helyek. Jó? Tehát azért, de hát azt gondolom, hogy ezt mindenkinek a saját ízlésére bízunk.
Igen. Szóval érdemes odafigyelni, vele fogok beszélgetni, aztán meg, amit megígértem neked, egészben sült tarja, tök egyszerű elkészíteni.
Na, végre.
Hogy felcsillant a szeme.
Figyelj, de megmutatom a képet, elájulsz, hogy milyen. És aki pedig vegán, mert ugye az Anitának is szeretnék
kérdezni,
én a levegővel is el vagyok.
Igen, hogy barna cukros, kicsit mint a klasszikus ilyen csúcsogós, mártásos, fűszeres zöldséget készítünk, de olyat, ami még roppanni tud.
Aha.
Apró krumplit, mert ezt most lehet kapni, ezt a serpenyős krumplit, kell mellé feltétlenül, mert az roppanós tud maradni, karfiol, cukkini, azt később dobjuk rá, mert ezt különben megszottyad, és sárgarépa töménytelen mélységben. És olyanra sütjük, hogy, hogy roppanjon, tehát hogy legyen egy kis kérge.
Már éhes vagyok.
Kell hozzá készíteni valami kis mártogatóst. Én megmondom őszintén, hogy egy fokhagymás nagyon, petrezselyemmel nagyon erőteljesen megfűszerezett tahinit, az a szezámkrémet fogunk hozzá csinálni. Mit szólsz?
Maradok.
Ez csak ilyen plusz
maradok.
Egy.
De meg is csinálod itt nekem?
Megcsinálom otthon, vagy ma, vagy holnap, és akkor hozom.
Megígérték.
Megígértem,
mindenki Petra. Hallotta.
Nem áll, Bence. Tényleg?
Mit csináltam?
Bence csináltam? Közben leguglista.
Az 1%-ot, hogy mennyi maradt bent?
Ez nem lehet.
Mennyi? Mutasd.
2018-ban 17,5.
Aha.
Milliárdról beszélünk. 17,5 milliárd forint.
Igen, RD a vége. Igen.
RD.
Gondoljatok bele, hogy hány gyereket mentene meg a Peter Cserny alapítvány az inkubátoros mentőautójával, hogy
az
hány
összes gyerekkórház.
Az összes gyerekkórház, az alapítványok, a rákkutató alapítványok, az állatmentők, hogy hány állatnak lenne megoldva az élete, hogy hány, hogyan, mennyivel könnyebben lenne megfékezve a szaporulat.
A hospiszházak.
Hát ahhoz arról nem is beszélve.
Hogy milyen, mennyi, hány jó helyre
lehetne. A civil szervezetek, az egyházak, mindenki. Ugye egy egyháznak lehet felajánlani az 1%-ot, és egy civil szervezetnek, na, vagy alapítványnak. Úgy meg bizony. Vagyok döbbenve.
És pont ma beszélt úgy nekünk arról dr. Császár Nagy Noémivel, hogy lám-lám a jótékonykodás, a segítés is milyen bizonyítottan stresszoldó hatású.
Bizony. Én attól jobban érzem magam, ha valakit engedek besorolni magam elé. Komolyan, jó érzés! Le, most hiába röhög,
Nem, az a jó érzés, érzés, az a jó érzés, hogy valakin segítesz.
Igen, egy nagyon tudod. Aprócska dolog, és tök természetes.
Nekem mégis... mondja, hogy égessen a busz és... miatt. De, nekem
De. Ne,
soha.
Ezt te kaptad. Nem. Ez a te pakkod.
Nem.
Jó, instahini.
Instahini.
Ennyi. Édesem, hát bűntudatod van, mindig neved magad
rá. Na, Manna délelőtt Péter Petrával hallgassák, szeressék, mi jövünk holnap reggel 6-kor a Budapest update-ben, addig is vigyázzanak magukra. Búcsúzik Hudák Anita.
És Happy Endre.
Szép napot, gumbáj.
Ez a reggeli Manna. Minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig Happy Endrével és Hudák Anitával.